Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket adventi előkészítő istentiszteletünkön. Pál apostol szavaival köszöntelek titeket. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a esti istentiszteletünkön énekeljük a 377. számú énekünknek a válogatott verseit, és már is mondom, hogy melyik verseit. Ez egy nagyon szép, gazdag adventi ének, nagyon sok olyan ige, profécia van beleírva, ami az adventhez kapcsolódik. És mi most a 377. számú énekünknek az első kettő, majd pedig a hatodik és a kilencedik verszakát fogjuk énekelni, tehát első kettő, aztán a hatodik és végül a kilencedik utolsó verszakot. És a dallamot azt ismerjük, mert a 130. Zsoltárunknak a dallama, ezt is jól ismerhetjük. Úgyhogy énekeljük, kedves testvérek! Gyertek, folytassuk imádsággal. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy most itt lehetünk ezen a héten akár újra, testvéri közösségben, akár először. Köszönjük neked, hogyha várhattuk azt, hogy itt legyünk. Ha várhattuk azt, hogy most majd rád figyelhessünk, és abból merítsünk, amit te akarsz nekünk adni. Urunk, köszönjük neked azt, hogy amikor téged keresünk, akkor mindig igaz az, hogy nekünk van mire várnunk, hogy van kire várnunk. Olyan jó, hogy az a reménység, amit te adsz nekünk, Úr Jézus, az, hogy van mire várnunk, rád várhatunk. Azokban az élethelyzetekben is, amiben akár most kilátástalanul vagyunk benne, de az élethelyzeteinken, ami múló eseményeinken túl is várhatjuk azt, hogy veled találkozni fogunk, hogy téged színről színre fogunk látni, úgy, ahogyan egymást látjuk. Olyan jó lenne felkészülni erre a találkozásra, és olyan jó lenne, hogyha most az ígéddel megragadnád a szívünket, megragadnád a gondolatainkat, és formálnál azokon. Kérünk, Urunk, hogy most is szent lelked által légy jelen. Segíts nekünk, hogy engedjünk a te szavadnak, hogy hallgassunk a te szavadra, és engedelmeskedjünk neked. És segíts nekünk abban is, hogyha még vakok vagyunk arra, hogy te mennyire jó vagy hozzánk, akkor add, hogy lássunk téged. Lássuk azt, hogy ki vagy te, és hogy mit tettél, és mit teszel értünk. Kérünk mindebben, segíts meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangéliumának a 12. fejezetében, 12. fejezetéből a 35. verstől kezdődően a 40. versig. A Bibliánkban azt a feliratot találjuk, hogy intés vigyázásra. Jézus Krisztus mondja a következő sorokat. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az Uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha éjfélkor, vagy ha éjfél után érkezik is meg, és virrasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, általában nem szoktuk szeretni azt, ami kiszámíthatatlan, a váratlan helyzeteket. A fiatalok kicsit talán jobban ismerik, hogy mennyire megnyugtató az az érzés, amikor mondjuk az interneten, a telefonunkon rendelünk valamilyen, mondjuk egy pizzát, vagy valamilyen ételt, és egyből az alkalmazás kiírja, hogy nagyjából hozzávetőlegesen mikor érkezik meg a vacsoránk a címünkre, ezt egyből kiírják ezek az alkalmazások, és tudjuk, hogy mikorra kell előkészítenünk akár a gyomrunkat. Örülünk, hogyha látjuk azt, hogy igen, tudom, hogy mikor számíthatok akár a jó dolgokra, de azért általában jobban örülünk annak is, hogyha a nehezebb vagy kevésbé jó dolgokra is van időnk felkészülni. Nem szeretjük a kiszámíthatatlan dolgokat. Hogyha egy barátunk érkezik hozzánk váratlanul, akkor az is egy kicsit nehézé teszi a találkozást, vagy legalábbis a találkozásnak a kezdetét. Még hogyha a legjobb barátunk is jön hozzánk ilyen váratlanul betoppanva, akkor se annyira szeretjük az ilyen helyzeteket. És hogyha valaki esetleg műtétre vagy szervátültetésre vár, neki sem könnyű, hogy ez azt jelenti, hogy bármikor hívhatják, hogy neki is készen kell lennie, mert bármikor hívhatják, hogy találtak szervet, hogy meg tudják műteni. Az is egy folyamatos, kiszámíthatatlan élethelyzet. Általában nem szeretjük a váratlan helyzeteket. És ma este arról fogok beszélni Isten igéje mentén, hogy hogyan lehet mégis elhordozni az életünk legfontosabb várakozását, amiben viszont ott van ez a kiszámíthatatlanság, ott van az, hogy nem tudjuk, hogy mikor következik be. És ahhoz, hogy ide eljussunk, egy kicsit visszanyúlok most az előző napoknak az üzeneteihez is, hogy egy kicsit lássuk, hogy miről is van itt most szó. Szerdán és csütörtökön arról beszéltem a Biblia alapján, hogy Jézusnak igazából, hogyha a teljes Bibliát nézzük, akkor nem mondhatjuk azt, hogy csak két eljövetele van, hanem egy kicsit ezt ki lehet bővíteni a Biblia alapján, és azt lehet mondani, hogy a első eljövetele és a második eljövetele kapcsán, ugye ezekről szoktunk általában beszélni a karácsonykor, amikor testé lett és megszületett, és a másik pedig, amiről ez a szakasz is most szólni fog, amikor visszajön ítélni élőket és holtakat, hogy a kettő között a Biblia azért beszél olyan eljöveteléről Jézusnak, amikor itt és most még ebben a földi életben lehet vele találkozni. Egyrészt akkor, amikor valaki személyesen megismeri Jézusnak a szeretetét, amikor valaki beengedi az életébe Jézust. És arról beszéltem szerdán ennek kapcsán, hogy ez azért kell beengedni, vagy azért szoktuk kizárni Jézust az életünkből, mert általában bizalmatlanok vagyunk vele kapcsolatban. Nem bízunk benne, nem ez az alapállapotunk, hanem másba bízunk, és ahogyan mondjuk, ha valaki egy olyan dologgal kopogtat az ajtónkon, amire nincs szükségünk, akkor őt is kizárjuk, elküldjük magunktól. Sokszor Jézust is így szoktuk elküldeni, azt gondolva, hogy nincs szükségem igazán rá. De hogyha elkezdem meglátni azt, hogy Jézus azért jön, hogy ő adjon, nem azért, hogy elvegyen, hanem hogy adjon is, és a legtöbbet önmagát adja, akkor elkezdhet ez a bizalmatlanság megváltozni, és átfordulni bizalomra. És ekkor engedem be őt az én szívembe. Tegnap pedig arról hallhattunk, hogy a Jézus Krisztus a halál kapcsán is ad nekünk reménységet, hogy a halál és az is nem egy olyan része az életnek, amitől rettegni kellene, vagy kerülni kéne ennek a gondolatát, hanem az is egy olyan pont, amiben reménységünk van, hogy ott találkozni fogunk a mi Urunkkal. És valószínűleg érzékelitek, hogy ez a kettő azért erősen összefügg és kapcsolódik egymáshoz. A kettő kapcsolódik egymáshoz. Hogyha elkezdtem bízni Krisztusban, és már közösségem van vele, akkor ez a közösség, tudom, hogy nem fog megszűnni akkor sem, amikor a testi halál beáll. Akkor sem fog megszűnni, amikor a földi életem véget ér. Hogyha már azelőtt, azt megelőzően is kapcsolatom van Jézussal. És ma este arról a eljöveteléről szeretnék közöttetek beszélni, amit klasszikusan úgy szoktunk nevezni, hogy Jézus második eljövetele, vagy Jézus visszajövetele. Jézus határozottan tanította, hogy vissza fog jönni, mint király, mint bíró, azért, hogy megítélje ezt a földet, és azért, hogy újjá teremtse ezt az egész világot. És ez nem nézőpont kérdése, Jézus erről egyértelműen tanította a tanítványainak. És mivel a feltámadásáról is tanított, és voltak ígéretei annak kapcsán, és azok az ígéretei is igaznak bizonyultak, ezért ezek az ígéretei, a visszajövetelével kapcsolatos ígéretei is sziklaszirálnak. De itt is szeretném még egyszer ezt aláhúzni, hogy ezek az eljövetelek, ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Hogyha Krisztussal nincsen még személyes kapcsolatom, akkor az a gondolat, hogy egyszer ez a Jézus visszajön és megítéli ezt a világot, ha nincsen a kapcsolatom ezzel a Jézussal, akkor ez egy rettenetes gondolat, ez egy félelmetes ígéret, hogy ő visszajön megítélni. legfeljebb félelemmel fog eltölteni Jézusnak a második eljövetele, ha még nem az enyém az ő szeretete. Csak akkor fogod őszinte szívvel várni, és igazából mindennél jobban várni, hogyha ez a kapcsolat már létrejött, ha már beengedted őt a szívedbe. Mert hogyha ez még nincs ott, akkor ha lehet, hogy nem is fogsz félni tőle, hanem azt mondod, hogy igen, ez egy fontos része a keresztény tanításnak, fontos, hogy Jézus eljön majd és igazságot szolgáltat, de azért ezt úgy nem várom személyesen őszintén, sok mindent tudnék felsorolni, amit várok még az életben, amit szeretnék megtapasztalni, átélni, de ez nem azok között van, inkább szeretném azokat a dolgokat megtapasztalni, mint az, hogy Jézus visszajön. Viszont, hogyha Krisztus beengeded az életedbe, vagyis egyre inkább engeded, hogy ő uralkodjon az életedben, akkor ez valóban egy örömteli várakozássá fog változni számodra. Amikor arról beszélünk, hogy valamire várni kell, akkor úgy szoktunk arról gondolkodni, hogy ez egy olyan dolog, ami úgy időben még távol van tőlünk. Nem kell várni arra, ami pillanatokon belül, vagy azonnal be fog következni. Arra nem várunk, az csak úgy tudjuk, hogy meg fog történni. És amikor az adventben arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus eljön az utolsó ítéletre, akkor arról is nagyon sokszor úgy szoktunk gondolkodni, hogy igen, igen, majd a végidőben. És úgy elhelyezzük egy ilyen távoli időpontra. Ezt hangsúlyozzuk, hogy igen, majd a világ vége, akkor fog Jézus visszajönni. De amikor Jézus a visszajöveteléről beszél az evangéliumokban, akkor sosem egy távoli időpontról beszél. Sőt, igazából nem is beszél semmilyen időpontról, és amikor erről kérdeznének a tanítványai, vagy így spekulálnának, hogy akkor ez hogyan is lesz, meg mikor, akkor Jézus mindig elmondja, hogy ezt nem tudhatják. De egészen határozottan tanítja, hogy el fog jönni. És éppen ezért Jézus eljövetele az egészen közel van, az mindig ugyanolyan közel van hozzánk. És ez azt jelenti, hogy a küszöbön áll az ő eljövetele. Ma este két kérdésre fogjuk keresni a választ. Két egyszerű kérdésre, és ez a két kérdés így hangzik. Az először is, hogy hogyan várjuk akkor Jézust, ezt a második eljövetelét. Hogyan várjuk Jézust? A második kérdés pedig az lesz, hogy miért várjuk, mi a célja, miért fontos várnunk Jézus visszajövetelét. Először tehát akkor a hogyanról. Én felolvastam Jézusnak az egyik példázatát, ami az ő visszajövetelével kapcsolatos, és ebben szolgákról, az ő urukról volt szó, és aztán egy kicsit később, az már lehetne akár egy másik példázat is, de azért kapcsolódik, ott már egy tolvajról is szó volt. És valószínűleg ezt tudjátok már, hogy Jézus példázatai azok mindig egy nagyon egyszerű, nagyon hétköznapi élethelyzetet ragadnak meg, azért, hogy viszont valami nagyon nem hétköznapit mondjon el, hogy Isten országáról beszéljen ezen a élethelyzeten keresztül. Azt láttuk ebben a példázatban, hogy ezek a szolgák várták az urukat, ők is várakoztak, hogy hazatérjen a mesterük. Azonban nem is akármilyen várakozásról van itt szó, mert van az a fajta várakozás, amikor ölbetett kézzel várunk valamit. Hogyha megnézzük itt az eredeti szöveget, akkor azt látjuk, hogy itt örködésről van szó. Mert amikor előbb felolvasott bibliafordítás szerint arról volt szó, hogy évfélkor vagy évfél után érkezik haza az ő uruk, ott az eredeti szövegben azt találjuk, hogy a második vagy a harmadik őrváltás idején. Egy őrködésben voltak. Egy aktív várakozásban. És azt is fontos látnunk, hogy azért várják, és azért nem tudják, hogy mikor jön ez az Úr, mert egy mennyegzőről jön. Ez egyébként ma is hasonlóan van, de akkoriban még inkább így volt, hogy azért nem lehetett tudni egy esküvőnél, egy lakománál, hogy meddig tart. Tényleg bármikor hazatérhetett róla a gazda. És éppen ezért ezek a szolgák megkötik a ruhájukat, ami nem csak egy méltóbb várakozást jelent, hanem azt, hogy készen álltak a munkára. És meggyújtják a lámpásokat, hogy az Úrnak ki legyen világítva a hazafelé vezető út. Virrasztás, évrenlét, koncentrált figyelem, fegyelmezettség is, és tetve készség is, mindez állandó jelleggel, erről beszél itt Jézus. És nincs benne szusszanás. Kedves testvérek, ha belegondolunk, hogy milyen, amikor valóban vérasztanunk kell, amikor valóban meg kell feszítenünk az erőnket, ahhoz, hogy ébren legyünk, ahhoz, hogy készek legyünk valamire, akkor tudjuk, hogy ez nem egy könnyű állapot. De mi az, amit ebből a példázatból, ebből az állapotból nekünk most fontos megértenünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan várjuk Jézust? Én azt tapasztaltam magamon is, meg a gyülekezetünkben is, hogy évről évre a karácsonyra készülő időszakot, meg igazából az összes többi ünnepi időszakot is úgy éljük meg, hogy itt ez egy arra kapott időszak, hogy itt most többet kell foglalkozni a hitünkkel. Többet kell imádkozni, többet adakozni, többet olvasni Bibliát, többet járni gyülekezetbe, és sorolhatnánk. És azzal küzdünk ezekben az időszakokban, hogy lelki téren is így teljesítsünk, és minél többet tegyünk bele. És természetesen igaz az, hogy ezek az időszakok mindig azért arra hívnak minket, hogy így gondoljuk át az életünket, hogy rangsoroljunk, hogy valóban vannak olyan dolgok, amiket nagyon fontosnak tartunk, akár egy ilyen ünnepi előkészületben is, de igazából el kell engedni, mert csak eltereli a figyelmünket Istenről. Vannak ilyen részei, valóban újra és újra ebben is fejlődnünk kell, hogy hogyan tudunk jobban Istennek teret adni az életünkben. De mégse arról szól ez a virrasztás, ez a készenlét, hogy akkor várom jól Jézust, hogyha a hitem egy ilyen nagy teljesítményről szól. Nem akkor várod jól Jézust, hogyha, és ezek lehet, hogy furcsán fognak hangzani, hogyha állandóan imádkozol, ha csak Bibliát olvasol, csak templomba jársz. Nem ezt jelenti a virrasztás. Mindjárt elmondom, hogy milyen szerepük van ezeknek, mert fontos szerepük van. De a Jézusra való várakozás az több, mint a tevékenységeinknek a megsokszorosítása. Ő nem azt kívánja tőlünk ebben az adventben sem, hogy így az erőnket megfeszítve azért még neki is szorítsunk helyet. Nem azt várja, hogy ugyanannyi időt kapjon, mint amennyi az ajándékok megszerzése, vagy beszerzése, elkészítése. Nagyon szomorú, hogyha csak versenyeztetni próbáljuk Jézust az életünk egyéb részeivel. Hanem akkor miről szól? Milyen készenlétre hív minket Jézus? Azt látjuk ebben a példázatban, hogy ezek a szolgák úgy várták az urukat, mintha el sem ment volna. Mintha otthon lenne. Mint aki bármelyik pillanatban bejöhetne a kertből. Ezek a szolgák az uruk jelenlétében voltak. És ezért nem változott meg az, hogy mit csinálnak. Ilyen volt az ő készenlétük, és erre a fajta készenlétre hív bennünket Isten igéje. Olyan életre, amit úgy élsz meg, hogy annak minden pillanatában ott van veled Isten. Mert bármelyik pillanatban visszajöhet Krisztus. És ez a fajta készenlét, ez valóban mindenre hatással lesz, és nem csak arra az időre, amit konkrétan imádkozással vagy bibliaolvasással töltesz. Ez mindenre hatással van, ha így éled az életed. Ha már most annak a Krisztusnak a jelenlétében éled az életed, aki majd eljön egyszer, és igazságot szolgáltat, akkor nyilván kerülöd azt, ami nem tetszik neki, és arra törekszel, hogy neki tetsző módon élj. Minden, amit teszek, azt ő rá tekintve teszem. Ez jelenti készenlétben lenni. És ez nem egy ilyen görcsös figyelem, vagy egy ilyen állandó rettegés attól, hogy valamit rosszul teszek, hanem az, hogy Isten akaratát keressem mindenben. És itt térnék vissza arra, hogy akkor milyen szerepük vannak azoknak, amiket az imént felsoroltam, az imádság, a bibliaolvasás, a testvéri közösség. Ezek azért fontosak ugyanakkor, mert ezek adnak muníciót, vagy útmutatást ahhoz, hogy hogyan lehet Isten jelenlétében élni. A munkámban, a családomban, a hobbimban, és az életem minden területén. Ha Isten jelenlétében élem a hétköznapi dolgaimat is, akkor az azt jelenti, hogy amikor találkozok egy barátommal, vagy találkozok egy szerettemmel, akkor azt ugyanúgy élem meg, mintha Istennel tölteném ezt az időt. Úgy végzem a munkámat, a szolgálatomat, mintha azt az időt is Istennel tölteném. Ezt jelenti készenlétben lenni, hogy folyamatosan Isten uralma alatt élem az életem. És igen, ennek van egy olyan része, hogy erre emlékeztetem magam, hogy ezt próbálom tudatosítani, hogy ehhez Isten erejét kérem. De a hangsúly azon van, hogy bármikor visszajöhet, és ezért folyamatosan őt keresem. A szolgák várták az urukat, és éppen ezért nem viselkedtek máshogyan, mint hogyha ott lenne köztük. És akkor várod te is jól, vagy akkor tudod megélni a Krisztusra várakozásnak az örömét, hogyha már most a jelenlétében élsz. Ez tehát a hogyan része a Jézusra való várakozásnak, de ott lehet bennetek is az a kérdés, hogy jó, de miért várjuk? Vagy milyennek várjuk azt, amikor majd Jézus eljön másodjára? Mit várunk ettől? Amikor először eljött, és gyermeknek született, a betlehemi történetet, azt is jól ismerjük, és azzal tudunk is mit kezdeni, de ez a második eljövetel, ez másmilyennek ígérkezik. Itt ítéletről van szó, egy királynak az eljöveteiről, aki meghódítja a világot. És a példázatban ez is benne van, ez is hangsúlyos. Itt a szolgák nem egy barátjukra, vagy egy másik szolgára, de nem is egy kicsivel rangosabb szolgára várnak, hanem az urukra. Az urukra várnak is a parancsolójukra. Jézust, mint urat várjuk visszajönni, és a Szentírás úgy beszél erről, hogy valóban hatalmas jelek fogják megelőzni, és olyan egyértelmű lesz az ő megjelenése, mint semmi más. Eljön, ítéletet tart, és magával hozza az ő országát. És hadd hozzak ide ehhez egy ószövetségi ígéretet, a 96. Zsoltárnak egy részletét, ahol ezt énekli meg a Zsoltáros. Újjongjon a mező és minden, ami rajta van. Újjongjanak az erdő fái mind az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Kedves testvérem, elgondolkodtál-e már azon, hogy miért várjuk ezt, vagy miért mondják azt a keresztjének, hogy ezt várjuk? Feltűnhet az, hogy itt újongásról volt szó ebben. Vagyis pozitívan beszél Isten igéje arról, hogy Jézus eljön ítélni, és mi viszont, amikor erről olvasunk, vagy erről hallunk, akkor nem biztos, hogy az újongás tör ki belőlünk, lehet, hogy inkább a félelem, vagy egy ilyen az, hogy elveszítjük a biztonságérzetünket. És hogyha mondjuk ezekre a félelmetes részletekre koncentrálunk, vagy ezekre figyelünk, akkor mondjuk nagyon könnyen megtörténhet velünk az is, hogy megnyitunk egy hírportált, vagy hallunk egy hírt, és egyből beazonosítjuk, hogy na, ez most egy olyan jel, ami arra vonatkozik, hogy mindjárt itt az utolsó ítélet. Ott vannak ezek a félelmetes részei, és mégis újongásra hív minket Isten igéje. De mielőtt elmondanám, hogy hogyan lehet eljutni oda, hogy örüljünk annak, hogy Jézus visszajön, örüljünk annak, hogy Jézus igazságot is fog szolgáltatni, egy valamit itt szeretnék megjegyezni. Az a normális, hogyha nem szeretünk félni. És ez nem jó, hogyha Istentől, az Istennel való kapcsolatban rettegünk tőle. Nem jó, ha rettegéssel gondolunk Istenre, mert ez a rettegés, ez a félelem, ez távol tart tőle, és nem visz hozzá közelebb. De létezik a félelemnek egy olyan formája, amelyik viszont közelebb visz Istenhez. És ez a formája a félelemnek az Isten félelem. Ez az a tisztelet, hogy én tudom, hogy Isten igazságos, szent Isten, és tudom, hogy én meg nem vagyok tökéletes, én nem vagyok szent, és nem állnék meg az ő igazsága mérlegén. És ez a fajta felismerés, ez a gondolat, ez nem rettegésben kell szintén, hogy tartson minket, hanem alázatban. Nem baj, hogyha amikor az utolsó ítéletről gondolkodsz, vagy hallasz róla, akkor ez a fajta alázat ott van, hogy tudom, hogy Isten hatalmas és szent, és én nem vagyok tökéletes, de van reménységem. Fontos ez az alázat. És ugyanakkor ismét hangsúlyozom, hogy Jézus nem azért beszél az utolsó ítéletről, hogy azzal minket félelemben tartson, és így beárnyékolja a mi életünket, hanem ez egy olyan ígéret, ami örömhír tud lenni számunkra. De hogyan lehet örömhír? Hogyan lehet örömmel várni őt? Egy ókori egyházatja, alexandriai Cirill, ő kiemeli, hogy Jézus ebben a példázatban nem azt mondja, hogy ez a gazda valamilyen munkából jön haza, hanem egy mennyegzőről jön, egy esküvőről, egy lakomáról jön. Egy ünnepről érkezik az Úr. És azért fontos ez a részlet, mert Isten országában most is ünnep van. Isten országában ünnep van. Ünnep van akkor, amikor te engeded Jézust uralkodnia az életedben, de ünnep van azért is, amit Jézus megtett, hogy ő a vérét adta értünk, hogy legyen számunkra bocsánat. Isten országában folyamatosan ünnep van, mint egy hatalmas mennyegzői lakoma. És azt látjuk, hogy ebből jön haza az Úr, és ebből hoz valamit magával. És ami még hangsúlyosabb, és ennek az egész példázatnak igazából a legfontosabb része, a legmegdöbbentőbb részlete, hogy amikor ez a példázatbeli Úr hazatér, és a szolgáit virrasztva készenlétben találja, akkor valami olyat tesz, amire nem számítottak. Valami egészen szokatlan tesz. És itt veszíti el Jézus példázata a kapcsolatot a valósággal, a valós hasonló történetekkel. Mert mi történik? A ház ura felövezi magát, ahogyan korábban a szolgái tették, leülteti őket az asztalhoz is, és felszolgál nekik. Egy ünnepi lakomát ad a szolgáinak. Emberi úr vagy emberi méltóság az nem cselekszik így. A főnökök ritkán szoktak kávét főzni mondjuk az alkalmazottaiknak. Ez csak egy mai példa, de és lehet, hogy vannak hasonlók, de valami ilyesmi, és még nagyobb csoda az, ami itt történik, hogy az Úr az, aki felszolgál a szolgáinak. És ezt látjuk Jézus Krisztus teljes életén, és az ő küldetésén, hogy ő azért jött, hogy ő szolgáljon nekünk, amikor először eljött. Megmosta a tanítványai lábát, mint egy rabszolga. És máskor pedig ezt mondta, hogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Kedves testvérem, miért várjuk Jézust? Azért, mert ezt az Urat várjuk visszajönni. Azt az Urat, aki már önmagát adta értünk. Aki feláldozta a saját mennyei örökségét, hogy ezt nekünk adhassa. És amikor újra eljön, akkor hozza magával az ő országát, hozza magával azt az ünnepet, ahova mi nem lennénk hivatalosak, mint szolgák. De ő mégis hozza a számunkra. És bár nagyon sok ígérete van Isten igéjének az ő országával kapcsolatban, azért azt, ahhoz elég nagy bátorság kell, hogy azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy milyen lesz pontosan az Isten országa, de azért azt látjuk, hogy ezek az ígéretek a Bibliában nagyon sokszor egyeznek abban, hogy ott tényleg egy ünnepi vendégségről, egy mennyegzői lakomáról van szó, amit az Úr Jézus készít számunkra. Helyed lehet annál az asztalnál. Az, hogy Jézus visszajön, megítélni és újjáteremteni mindent, azt jelenti, hogy végre leülhetsz ahhoz az asztalhoz, ahova Jézus neked helyet készített. Ez az ígéret végigvonul a Szentíráson. És különösen a Jelenések könyvében, ahol elég sokat olvasunk arról, hogy milyen lesz, amikor Jézus visszajön, ott is ezt látjuk, hogy Isten trónjánál egy nagy asztalhoz ülnek az emberek, mennyegzőt ülni. És ebben a könyvben olvashatunk arról is, hogy az Úr Jézus nem csak szolgál az övéinek, hanem letöröl minden könnyet az arcukról. Arra várunk, hogy akkor majd teljes és közvetlen legyen az, amit már most is gyakoroltunk, amit már most is kereshetünk, hogy mit jelent Isten jelenlétében lenni. Jézus Krisztus, mint Úr visszajön, és várhatjuk őt, mintha már most itt lenne, nyilván szent lelkével már most megtapasztalta az ő munkája. Az, ahogyan várjuk őt, nem kell, hogy minket kiszakítson a világból, vagy a hétköznapi életünkből, hanem pont, hogy azokban élhetjük meg azt, hogy ő jelen van az életünkben. És végezetül a példázat végén itt Jézus egy tolvajról beszél, és a tolvajnak az érkezéséről, arról, hogy milyen örködésre van szükség ahhoz, hogy elkerüljük a betörést. Aki készen akar lenni arra, hogy ne törjenek be hozzá, annak mindig készen kell lennie. Mintha csak a szomszédban járja. És ez is azt erősíti meg, hogy Jézus Krisztus eljövetele az ugyanolyan közel van az életünk minden idejében, mert bármikor visszajöhet. És ott szakad el megint csak ez a példa, vagy ez a hasonlat az Isten üzenetétől, hogy viszont Jézus nem rabolni jön, hanem azért, hogy adjon. Várjuk őt úgy, várd őt úgy, kedves testvérem, hogy ha megjön, akkor azonnal ajtót nyithass neki. Mert ezt mondja az Úr Jézus, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Amen. Gyertek, folytassuk imádsággal. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy most is örömhírt akartál nekünk hirdetni. Urunk, te látod, hogy mi van a szívünkben, milyen gondolataink vannak, amikor a te második eljöveteledről hallunk. Látod, hogy mennyire ott tud lenni a szívünkben a félelem, az aggodalom, akár magunkért, akár másokért. De ott tud lenni bennünk az is, hogy van, amit ezért még várunk ebben az életben. Sokszor azok valóságosabbnak tűnnek a számunkra, mint az, amit te megígérsz. És Urunk, ott lehet a szívünkben az is, hogy szeretnénk felkészültek lenni. De köszönjük neked, hogy valóban nem akkor vagyunk felkészültek, ha mindent tökéletesen elvégzünk, és teljesítünk, és törtetünk akár a hitünkben is, hanem akkor, hogyha azt keressük, hogy mit jelent a te jelenlétedben élni már most. De Urunk, ahhoz, hogy ez ne csak egy ilyen elvi kérdést legyen számunkra, kérünk, hogy jöjj a mi életünkbe. Segíts, hogy megnyissuk előtted a szívünket. Segíts, hogy engedjünk téged uralkodni a mi életünk felett. Engedjünk téged a döntéseinkbe. Engedjünk téged a problémáinkba. Engedjünk téged be az ünnepeinkbe. Köszönjük, Urunk, hogy te már most is jössz. Minden alkalommal, amikor szól a te igéd, jössz, és azért jössz, hogy egyre közelebb jöjj hozzánk. Kérünk, Urunk, hogy te maradj velünk ebben az adventi időszakban, te erősítsd a hitünket, te áld meg a gyülekezetünket, a testvéri közösségünket, és kérünk, hogy te hordozd azokat is, akiknek fájdalom, szenvedés, kínok vannak az életében, te légy az ő gyógyítójuk és bátorítójuk, és tégy minket is alkalmassá arra, hogy az örömhírrel másokat gyógyítsunk és bátorítsunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te eljössz, igazságot hozol magaddal, és azt az ünnepséget, amire mindannyian vágyunk. Amen. Imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogy két nap múlva, december 15-én, a harmadik adventi vasárnapunkon a gyülekezeti közös karácsonyozás lesz. Ilyenkor várjuk a gyermekeket is, a családokat is, és a nem családos testvéreket is ugyanúgy, a felnőtteknek is külön programmal, és a gyermekeknek is készülünk lelki közösséggel és játékkal. És hirdetem a ma esténknek a záró énekét, ami a 386. számú énekünk lesz, és ez egy nagyon rövid, két verszakos adventi ének, amiben Jézust, mint királyt várjuk visszajönni, és azért, hogy ebben meg tudjunk erősödni, most kétszer fogjuk elénekelni egymás után ezt az éneket, elejétől a végéig, tehát első és második verszak, és utána még egyszer az elejét és a második verszakát is. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ámen, jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Ámen. Áldás békességet Isten velünk viszontlátásra.